Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika adásában foglalkozunk a feléhez közelítő téli olimpiával. Nyilatkozik többek között Gyulai Zsolt, a MOB elnöke, Kolbenheier Zsuzsanna, a Nemzetközi Jégkorong Szövetség elnökségi tagja, és lesz szó a gyorskorcsolyázókról, kiemelten a shorttrackesekről is. Megszólal Bánhidi Ákos, gyorsasági ágazati igazgató, Knoch Viktor, a shorttrack válogatott másodedzője, és a jelenlegi férfi váltó egyik tagja Tiborcz Dániel is. Emellett foglalkozunk a női vízilabda Európa-bajnokság tapasztalataival, hallhatják Madaras Norbertet, a Magyar Szövetség elnökét, és Cseh Sándor szakvezetőt. Az eddigieknél is nagyobb a konkurencia, és nagyon nehéz az előrelépési lehetőség a magyaroknak a téli olimpián. Hangsúlyozta az Inforádiónak Gyulai Zsolt, a MOB elnöke.
Nagyon nehéz benyomásokról beszélni, mert ilyenkor, amikor a téli olimpián szembesülünk azzal a fajta erővel, amit más országok képviselnek a téli sportágokban, nyilvánvaló nem olyan jó érzés, mint amikor a nyári olimpián egy 180 fős csapattal veszünk részt a versenyeken. Itt kevésbé van esélyünk, és ez nyilván szokatlan és nem jó érzés.
A magyar versenyzők hozzáállása, motivációja milyen? Mit tapasztalt?
A magyar versenyzők motivációjával természetesen semmi probléma, hiszen aki a magyar színeket képviseli egy-egy olimpián, még hogyha olyan sportágban is, amiben nincs esélyünk, akkor is példaértékű, hiszen a legjobb magyar sportolókról beszélünk, aki esetleg kritizálná akár a sífutókat, akár a síelőket, vagy a korcsolyázókat, annak áll a lehetőség, tehát meg lehet őket előzni, és ki lehet jutni az olimpiára. Én éppen most jövök vissza Cortinából, a síelők olimpiai falujában találkoztam Tóth Zitával, aki ugye 15-én fut először. Jót beszélgettünk, biztattam őt, fantasztikus hangulatú, ilyen ideiglenes olimpiai faluban vannak a síelők, tényleg hangulatos itt a hegyek között, kicsit jobb, mint 4 évvel ezelőtt ugye Kínában. Tehát a hozzáállással semmi probléma nincsen. Az más kérdés, hogy ez mire elég ez a hozzáállás, milyen eredményre. Nem olyan eredményre elég, mint amit megszoktunk egy nyári olimpia kapcsán.
Az olimpia rendezés milyen színvonalú? Akár a várakozásaihoz képest jobb, vagy teljesen más?
A hangulatában az olimpia az szerintem fantasztikus, hiszen azért olyan helyszínekről beszélünk, Olaszország. Az olaszok hozzáállása, az egész olasz csapatnak a szereplése is, ami körülveszi őket, az szerintem nagyon klassz. Hát a szervezés az meg, Párizsban többen kritizáltak, amikor én azt mondtam, hogy ezerszer jobb olimpiát tudnánk rendezni. Azért itt is érvényes, mind a szervezésre, az önkéntesek felkészültségére, a versenyhelyszíneknek a felkészítésére. Tehát én azt mondom, hogy vannak hiányosságok természetesen, de ez a környezet, ez mindenkit kárpótol szerintem.
Azért a politikai felhangoktól nem mentes ez az olimpia sem. A hét közepén egy éremesies ukrán skeletonos nem indulhatott. Hogyan tekint erre a, mondhatjuk azt, hogy botrányra?
Nem érzékeltem én ezt, hogy nagy botrány lett volna, én szerintem. Az IOC nagyon helyesen járt el, hiszen semmiféle politikai üzenetnek, illetve ugye a játékok alkalmával mindenféle ilyen politikai üzenet tiltott, és én nagyon jónak tartom. Az IOC mindig is azt mondta, hogy ez nem a politizálás szintere az olimpiai játékok, sem megjelenítése a szimbólumoknak nagyon szigorúan vannak figyelembe véve. De hát a másik része meg természetesen az, amikor ha beszélgetek például az ukrán sportvezetővel, aki nem tudott eljönni múltkor Isztambulba az isztambuli európai játékok megbeszélésére, hiszen lebombázták az utakat és borzalmas állapotok vannak Ukrajnába, és több sportolójuk meghalt a támadások folyamán, akkor meg az a reakció is érthető. Nagyon nehéz ezt megítélni, én nem mondanám botrának, logikus dolognak tartom mind a kettő lépést.
A téli olimpiákon sem ritka a vírusfertőzés. Megszokhattuk ezt már a korábbi csúcseseményeken. Elsősorban ugye a norovírus okoz kellemetlenségeket. Hogyan tapasztalta az elmúlt 1-2 héten, mennyire tartanak akár a versenyzők, akár a csapattagok a fertőzéstől?
Nem hiszem, hogy tartanak a versenyzők, természetesen mindenki figyel. Ha személyes tapasztalatomra kíváncsi, akkor én megtapasztaltam, milyen a norovírus, úgyhogy én túlestem rajta.
2-3-4 nap, vagy mennyi ideig kellemetlen?
3.
Egy versenyzőnek egy nap kihagyás is nagyon fájó lehet, vagy kellemetlen. De akkor a versenyzők nem kapták el a magyar csapatból.
Nem, mindenki nagyon fegyelmezett és vigyáz magára, úgyhogy egészségesek a versenyzőink, és remélhetőleg továbbra is jól fognak versenyezni a magukhoz képest.
Van esetleg valamilyen konkrét reménye vagy várakozása a téli olimpia nagyjából második felére?
Én azt gondolom, hogy amit elején is mondtam, hogy mindenki a saját szintjéhez képest a legjobbját nyújtsa. Látjuk azt, éppen ugye Ádónak a szereplés, aki a kínai válogatottban van most már sajnos, ugye látjuk, hogy például 1000 méteren ő se jutott döntőbe. Elképesztő erős a mezőny. Inkább elgondolkodtató az, hogy lehet a téli sportágakba tartani a lépést, vagy egyáltalán zárkózni ezekhez az országokhoz. Nagyon nagy tanulságokkal szolgál az a fajta szereplés és az országok hozzáállása. Amikor azt hangoztatjuk, hogy Magyarországon esetleg túl sokat költünk a sportra, vagy az élsportra, akkor meg kell nézni azt, hogy egy-egy olimpián micsoda felvonulás van, és milyen felkészültségű csapatok vannak. Azt gondolom, hogy ez a tapasztalatszerzésre vonatkozik. Jövőre pedig nyári játékokon Európa játékok lesz Isztambulba, és már 2 évre vagyunk csak a Los Angeles-i olimpiától, úgyhogy fel kell készülnünk mindenre.
Gyulai Zsoltot, a MOB elnökét hallották. Felemás tapasztalatai vannak a milánói téli olimpia feléhez közeledve Báhidi Ákosnak, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség gyorsasági ágazati sportigazgatójának.
Vegyesek az érzelmek, úgy gondolom, hogy ugye lement már a mixváltó hölgyeknek a sprint száma, illetve az uroknak az 1000 métere. A mixben úgy érzem, hogy ha legalábbis az időket boncolgatjuk így utólag, hogy a fiatal hölgyeket kicsit megfogta ez mentálisan a környezet, ami nem elmarasztalás részemről, egész egyszerűen azért ez egy olimpia, és úgy gondolom, hogy ott rájuk erős nyomás gyakorolt, vagy erősebbet talán, mint az urakra. Laura szerencsétlenül járt az 500 méter előtti edzésnap rajtnál rázuhant a térdére, amit kezelni kellett azért rendesen, bár azt gondolom, hogy az előbb említett tényező inkább befolyásolta a teljesítményt, és ez az 500-ára is rányomta a bélyeget. Mumbon Zsunnak az 1000 métere, én úgy gondolom, hogy remekül sikerült. Én nagyon tehetséges fiatalemberről beszélünk, aki most kezdi, és fiatal nagyon, tehát az ilyen jellegű és minőségű futamokból azért túl sok nincs neki a lábába, tehát hogy az, hogy az ő képességei ez, ami egyébként kiválóak, és úgy gondolom, hogy a világ élvonalába tartoznak, megérezze, meg tudja, hogy mi ez, és meg tudja valósítani azokat a futamokat, abból egy pici ízelítőt láthattunk az 1000 méteres negyed döntőjében, ahol a továbbjutástól 17 ezret választotta el nagyon-nagyon komoly futamban, nagyon komoly korcsolyázóka, és még a szerencsétlenséghez hozzátartozott, hogy ugye 1.23-at korcsolyázott, ami nagyon-nagyon-nagyon erős idő, és bőven továbbjutásra áll, csak sajnos 2 ember továbbjutottak, és főleg a második volt kicsit bosszantó a számunkra, mert az nem is egy ilyen óriás verekedésből, vagy hibás döntésből adódott egy másik futamba, de hát majd általában a sortrekondja jó Isten visszadja. Ezen kívül pedig ugye mindenképpen szólni kell Kim Min-sokról, aki a nagypályán 1000 méteren állt rajthoz. Abban reménykedtünk, hogy jó időeredménnyel és a 10-hez közeli helyezéssel zár, hiszen neki ez nem a kulcstávja, hanem az az 1005, és erre mind helyezésben, mind időben futott egy olyat, ugye róla tudjuk, hogy többszörös olimpiai érmes, tehát meglehetősen komoly eredményekkel és tapasztalattal rendelkezik, tehát ez a tudásához egy nagyon komoly háttértámogatás, ami mentálisan őt érte ezen az ezen.
Ennél még jobb lesz a folytatás, ez azt jelenti?
Hát az 1005 az neki a kulcstávja, tehát az nagyon nem mindegy, hogy valaki 1000 méteren indul, vagy 1500 méteren indul, az olyan, mint az atlétikában mondjuk, hogyha valaki inkább 800-as, de 400-on se rossz, és az a futam előbb van, akkor csinál magának egy felvezetőt, ahol szintén nagyon jó eredményt ér. Hát el, de nem az a helyzet, hogy dobogós esély vannak. Neki 1005 a kulcstávja, és természetesen az az elképzelés, és arra gondolunk itt mindannyian, hogy a kulcstávján még jobb eredményre is képes. Tehát itt 11. lett, az előző 2 olimpián 1500 méteren mindkétszer dobogóra állt bronzérmes lett. Természetesen ez egy brutális teljesítmény, amit ha megismétel, akkor a boldogság az nyilván olyan mértékű lehet, de hát itt olyan versenyzők állnak ott sorba ezek az érmekért, hogy azt nem osztják ingyen, de az biztos, hogy ez a kulcstávja is, ez az elég jól sikerült, úgyhogy a reményeink élnek.
Báhidi Ákos gyorsasági ágazati sportigazgató után elértük telefonon Knoch Viktor olimpiai bajnokot is, aki jelenleg a magyar short track válogatott másodedzője.
Teljesen más sportolóként részt venni, mint edzőként. Sportolóként sokkal inkább éreztem azt, hogy tényleg csak magamra figyeltem, nem nagyon hatott meg a körítés pontjánkba főleg. Még igazából utólag jöttem rá, hogy a csapattársak esetleg hogy élték meg azt az olimpiát, mert annyira csak arra volt voltam fókuszálva, hogy én magam a legjobbat nyújtsam, és velem minden rendben legyen. Így edzőként azért egy picit más, hiszen talán azt hiszem, mentálisan több ereje van az embernek egy picit az olimpiát nézni, feldolgozni és látni, úgyhogy egészen más nem a két szerepkörből nézni az olimpiát.
Mennyire kellett plusz mentális támogatást adni a szakmai támogatáson túl a magyar csapat tagjainak az elmúlt egy héten?
A lányokkal kellett talán kicsit többet beszélni, ők fiatalabbak is a csapaton belül, de én azt gondolom, hogy szépen abszolválták az első hetet és a versenynapokat. Nem úgy jött ki a verseny, talán, hogy szerettük volna a mixváltó, talán az, amelyiket úgy jobban sajnálom, de én azt gondolom, mindent megtettek, és tök jó munkát végeztek, és jól dolgoztak az azt megelőző héten. Sajnos nem úgy alakult, hogy szerettük volna.
Maga a short track mennyit változott 4, illetve 8 év alatt?
Vannak olyan napok, amikor úgy érzem, hogy nem sokat, és aztán vannak olyan napok, amikor úgy érzem, hogy egy teljesen más sport lett az egész. Ha 1000 métereket megnézzük, hogy milyen időkön versenyeznek a versenyzők az olimpián, már a selejtezőktől, a negyed döntőktől kezdve, egy ilyen 23-as, 24-es idő, talán egy 8 évvel ezelőtt, mikor én versenyeztem, akkor az nagyon-nagyon kiugró volt, és ha valaki ilyen időt ment, akkor valószínűleg egy fél kanyarra nyerte a futamot. Ugyanakkor van, amikor egy 500-as napon azt érzem, hogy nem sokat gyorsult, utána megjön egy olyan verseny, akkor mindenki egy másodperc gyorsabb vagy, mint amit én valaha tudtam, úgyhogy vegyes, de mindenképpen gyorsult, és szerintem nagyon-nagyon sokat záródott az olló, tehát hogy most a férfi mezőnyt főleg, ott én azért azt érzem, hogy aki 20-ba van, az majdnem mindenki odaérhetne a döntőre, és mondjuk van egy 10-12 ember, aki reálisan éremre pályázik. Ez talán sose volt ennyire kiegyenlített szerintem.
Van-e még valamiféle titkos vágya vagy várakozása, vagy esetleg olyan vágya, amelyet el is mondhat a hátralevő napokra?
Úgy jöttünk ki, hogy a két legjobb esélyünk a két váltó szereplés volt, hiszen a mix váltó ugye 12-ben van a kijutással, a férfi váltó pedig 8-ban. Magában az, hogy a férfi váltó kijutott, azért nagyon-nagyon nagy szó. Ott a rangsorban mögöttünk egy 4-5 ország, amelyik összetenni a két kezét, hogy 8. helyen kijusson az olimpiára. De amiben reménykedünk, hogy egy jó futammal az elődöntőbe, vagy ha az elődöntő nem sikerül, akkor egy jó sikerült B-döntővel szeretnénk 6-ba végezni, és pontszerzőhelyen végezni a férfi váltóval. Talán kimondva is ez volt a legkomolyabb célunk.
Knoch Viktor olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázót, a magyar válogatott másodedzőjét hallották. Nyilatkozott Milánóból az Inforádiónak a jelenlegi magyar férfi váltó egyik tagja, Tibor Dániel is.
Nagyon-nagyon élvezem az itt létet, igazából nagyjából olyan, amilyennek elképzeltem, itt a faluba tök jó a hangulat, vannak ilyen kisebb programok, amiken itt részt lehet venni, meg csinálni. Az edzések is jól mennek, úgyhogy mindenféleképpen pozitív dolgokat éreztem eddig.
Mennyi lehetőség van edzeni, és mennyi lehetőség van akár a környéket feltérképezni?
Minden nap van 1 óra vagy 1 óra 15 perc nyégidőnk. Ezen kívül is van felszerelt konditerem, hoztunk magunkkal kerékpárokat, úgyhogy az edzéssel nincsen probléma. Nyilván azt, hogy ki mennyire szeretné itt a környéket felfedezni, az ugye rajta múlik. Mi is voltunk már egyszer bent a Domnál a városban, de ezen kívül még messzebbre nem merészkedtem.
Közeledik a verseny, ugye a férfi váltó a remények szerint akár pontszerzésre is esélyes lehet. Hogyan számolnak, kiket kell megelőzni, milyen lehet ez a mostani olimpiai verseny?
Ez mindenféleképpen izgalmas lesz, már az elődöntőnk is egy nagyon kemény futam lesz. Jól számoltuk, akkor ugye Kanada, Olaszország és Kína lesz az ellenfelünk. Nyilván, hogyha az A döntőben vagyunk, akkor az ott már majdnem egy biztos pontszerzőhely, hogyha B döntőben vagyunk, akkor ott pedig majd kettő csapatot kellene megvernünk, ahhoz, hogy esélyen.
Milyen egyébként a csapategység, mennyire hangolódtak egymásra így a kulcsfontosságú napok előtt?
A csapategység nagyon jó, Moon Wonjun nagyon jó formában van, rendkívül jó egyéni számokat ment eddig, edzéseken is nagyon jól megy, Bence és Dominik is formában van, én is jónak érzem a dolgot, úgyhogy szerintem mindenki jó formában van és jó hangulat is.
Tibor Dániel rövidpályás gyorskorcsolyázó olimpikont hallották. Öt karika. A norovírus okozta eddig a legfőbb problémát az olimpia női jégkorong tornáján, a rendezésben eddig nem jelentkeztek komoly fennakadások. Mondta az Inforádiónak Kolbán Helyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, a Nemzetközi Szövetség és a MOB elnökségi tagja. A sportvezetőt telefonon értük utol a pénteki meccsek közötti egyik rövid szünetben.
Alapvetően minden szerencsére jól működik, nagyon nagy problémákkal nem szembesültünk, ugye a legnagyobb félelmünk a csarnok helyzet volt, ugye a nagy csarnok, tehát a Santa Giulia, de szerencsére ott is minden jól működik, úgyhogy a végére sikerült összerakni mind a két helyszínt, ami a számunkra fontos, úgyhogy minden rendben van egyelőre.
A legnagyobb problémát talán a norovírus okozta eddig ezen a téli olimpián is, mondhatjuk azt, hiszen a korábbi olimpiákon is volt, hogy letarolta akár mondjuk az önkénteseket, vagy sportolók fertőzöttek meg. Mennyire tartanak a versenyzők, akár az edzők vezetők ettől a vírustól?
Nyilván ugye nálunk a finn csapatnál okozott ez egy nagyobb problémát, ami ugye az egyik mérkőzés, a kanadai mérkőzésnek az elhasztását eredményeztem, végül ugye tegnap tudtunk lejátszani. Ezen kívül olyan nagyon nagy problémát nekünk nem okozott, tehát ugye az lehet sejteni, hogy ugye ez ugye általában van jelen, tehát hogy nem feltétlenül a finn csapathoz köthető csak, hanem ugye ez egy általában jelenlévő vírus. Mi bízunk benne, hogy ez most már ugye jégkorongtól nem fog problémát okozni, de hát nyilván ebben csak bízni tudunk, hiszen azon túl, hogy megteszünk mindent a fertőtlenítés kapcsán minden alkalommal, amikor kimennek a csapatok az ilyen ideiglenes öltözőkbe, amiket ugye mérkőzésekre használnak, akkor nagyon komoly fertőtlenítés történik, ugye a játékosokat, stábtagokat többször figyelmeztettük, hogy nagyon fontos a higiénia, a szappannal, a kézmosás után a fertőtlenítés, tehát hogy próbálunk minden olyanra hatással lenni, vagy azokra figyelni, amik ugye rajtunk múlnak, hát a többi meg sajnos nem a mi kezünkben van, úgyhogy igazából mi bízni tudunk benne, hogy ez nem fog további problémát okozni.
Összességében a körülményrendszer milyen ott kint? Van esetleg konfliktus bizonyos területeken vagy részterületeken?
Azon, hogy maga a torna, az szerintem nagyon olajozottan működik mind a kettő, ugye a férfi csak most kezdődött, a női ugye már lassan a végéhez közeledik, tehát így a jégkorongban dolgozó szakemberekkel, a helyi szervezőkkel abszolút meg vagyunk elégedve, tehát minden tőlük telhetőt megtesznek. Ami egy picikét nehézkesebb, de ezt ugye azért sejtettük előre, az a közlekedés, tehát ott nehéz kiszámítani, hogy mekkora a forgalom van, hogy késnek esetleg a buszok, de most már ez is sokkal-sokkal jobb, mint a torna elején volt. Nyilván egy ekkora városban, ahol nincsen külön olyan elkülönített sáv, ami mondjuk a korábbi olimpiákon létezett, ennek hiányában azért ezt nehéz teljesen pontosan megtervezni. Itt is igyekeznek a szervezők, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem tesznek meg minden, csak nyilván itt is vannak olyan rajtuk kívülálló okok, amit tudják ezt befolyásolni.
A két magyar válogatott nem volt olyan túlságosan messze az olimpiai szerepléstől, de az elmúlt napok tapasztalatai alapján mennyire lenne közel az olimpián résztvevő csapat a magyar női és a magyar férfi együttes, és mekkora esély van, hogy 30-ra oda kerüljön.
Talán azért a nők közelebb jártak, hiszen ők az utolsó forduló utolsó mérkőzésén veszítették el ugye a németek ellen, ott egy hát időn túli, egy másodperccel talán időn túli góllal, ugye ott még lehetett volna akkor tovább harcolni a kijutásért. Ott a női tornán az A csoportban a japánok, a németek, a svédek, franciák, ugye folyamatosan ellenfelénk olaszok is. Azt gondolom, hogy egy körülbelül francia-japán szintű csapat tudtunk volna lenni. Nyilván a helyi olaszok most egy picit a honosított játékosokkal megerősödtek. 9 dupla útleveles játékosuk van, úgyhogy nyilván ők most egy picit erősödtek a korábbiakhoz képest. Aztán általában az eddigi tanulságokat tekintve, ugye Korea meg Kína után ott is volt egy ilyen emelkedése miatt, de aztán utána igazából mindenki visszakerül általában a saját helyére. Úgyhogy valószínűleg most egy pár évig esetleg az olasz női válogatott erősebb lesz. A férfiaknál ott azért egy picit messzebb jártunk, hiszen ott az utolsó selejtező tornán az utolsó helyen végeztünk, tehát ott még 3 csapatot kellett volna megelőzni azon a tornán, tehát azért ott a férfiak egy picit azt gondolom, hogy messzebb vannak. Én 30-ra sem jósolnám, hogy a férfi válogatott oda tud kerülni, a nőinek pedig azt gondolom, hogy valahol hasonló esélye lesz, mint ami volt a mostanira kijutni, tehát valószínűleg megint nagyon picin múlik az, hogy sikerül vagy sem.
Kolben Heyer Zsuzsannát, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökét, a Nemzetközi Szövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagját, az olimpiai jégkorongtornák lebonyolításának egyik kulcs szereplőjét hallották. A riválisoknál jobb mérleggel zárhatja a magyar vízilabdasport az olimpiai ciklus első felét. Párizs óta a női és a férfi felnőtt válogatott is világbajnoki, majd Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett. A tapasztalatokról Madaras Norbertet, a Magyar Szövetség elnökét kérdeztük.
Nem, hogy félig, hanem majdnem tele van az a pohár, azt gondolom. Négy döntőt játszani, az hatalmas dolog. Sajnálom, hogy egyik se lett meg, tehát nyilván van egy minimális hiányérzet, mert jó lett volna. Különösen most az utolsóban azért közel voltunk, hiszen 5 métereseken múlt, de hát ez ilyen, ezt is meg kell tanulni. Meg ott tényleg már apuságok döntenek, tehát pici dolgok. Ezt egy picit sajnálom, de úgy gondolom, hogy 2 éve ebbe belementem volna az olimpia után, hogy épüljenek a csapatok, épüljenek be fiatalok, mutatkozzanak be, játszanak jól, és még döntőket is játszunk, hát ez ilyen álomszerű lett volna. Úgyhogy nem vagyok elégedetlen, sőt.
Hasonló szinten van a szakmai munka a férfi, illetve a női válogatottnál?
Most nehéz megítélni, biztos is hasonló szinten, hiszen mind a kettő nagyon magas szinten vagy, közel van a maximumhoz. Csak jót tudok mondani, látom, hogy hogy dolgoznak, ott vagyok a csapatokkal, viszonylag sokat. Tehát amit én látok, az azt gondolom, hogy nagyon magas színvonalú, és nem csak a szövetségi kapitányok, hanem az egész stábjuk munkája. Minden szinten igyekszünk 21. századiak lenni.
Ugye ez azt jelenti, hogy nagyjából egy tucat mindkét szakmai stáb, hogyha összeszámoljuk a legfontosabb tagjait.
Hát ha mindenkit beleszámolunk, igen, akkor azt mondom, hogy mondjuk 10-10 ember, de ebben benne van már a dietetikus, a pszichológus, de mondjuk egy világversenyre mondjuk 7 vagy maximum 8 ember utazik velük. Igen, és mindenki oda teszi magát, tehát ebben nagyon sok munka van, és nagyon sok odafigyelés, lemondás, úgyhogy nem csak a játékosok, hanem tényleg a stáb oldaláról is, úgyhogy ezúton is köszönöm nekik, tényleg nagyon sokat beletettek ők is.
A női válogatottban vannak rutinos, klasszisok, és ugye tényleg egyre több fiatal épül be. A játékkal mennyire volt elégedett, ahogy nézte a meccseket?
Azt hiszem, hogy az EB-nek a csúcsa, talán mindkét esetben a fiúknál, lányoknál az elődöntő volt, ahol nagyon-nagyon jól játszott mind a két csapat, de előtte is voltak fontos vagy nagy győzelmeik, mondhatom mondjuk a spanyol meccseket, hiszen az elmúlt években mindig őket vettük példának, és most egyik csapatuk sem jutott a 4 közé, köztük miattunk is, tehát igenis jó úton haladunk, és ez jó kimondani, és legyünk is büszkék, hogy szintén ott is minden adott, nagyon jó csapataik vannak, jó úton vannak, és mind a kétszer el tudtuk őket ütni tulajdonképpen a 4-be jutásról.
Elnökként van-e valamilyen tanácsa az ezüstérem feldolgozásában? A kemény korszaknak is voltak ezüstérmei, még ha esetleg nem is ilyen sűrűn.
Nekem is van jó néhány ezüstöm, EBVB. Több is, sőt, mind a kettőből talán 2, de az elvesztett döntők azok mindig ott lesznek az ember fejébe, még lehet, hogy 1 vagy 2 évtizeddel később is. Tanulni lehet belőlük, főleg a magyar vízilabdában ez valahogy mindig egy ilyen hiányérzetet szül, de inkább azt mondom, hogy legyen motiváció. Azért azt látni kell, hogy itt nem csak mi dolgozunk, hát mindenki oda teszi magát, és nagyon pici dolgokon múlik. Én most is azt hiszem, hogy mondjuk az olimpián is nem hiszem, hogy lesz olyan csapat, amelyik 4-5 góllal jobb a mezőnél, és egyértelmű esélyes lesz, hanem lesz 4-5-6-7 csapat, akik között egy-egy gól fog dönteni, még ez nem is jó kimondani, de magunkban se látom azt, hogy mi mondjuk 5 góla jobbak leszünk, mint a mezőny. Ezeken a piciken dolgozunk, meg folyamatosan fejlődünk, hogy benne legyünk azok között, akik igazán esélyesek, de valahogy ez lehet benne a csúcspart, az nagyjából ilyen.
Negatív vagy a pozitív motiváció adhat többet? El tudja képzelni, hogy mondjuk egy-egy csapatot azzal lehet feltüzelni, hogy mondjuk egy döntőnek a rossz pillanatait ismételgetik, vagy vetítik le a szakmai stáb tagjai egy-egy újabb nagy torna előtt?
Hát ez egyénfüggő, de azért ismerem mind a két szövetségkapitány nagyon jól, és pontosan tudom, hogy fogja tudni, hogy ezt a helyzetet is kezelni. Ugye most itt a lányok után én tudom, hogy a Sanyi már elmondta, hogy ezzel mi ezt így befejeztük, lezártuk egy sajtótájékoztatóval, és
ez be van csomagolva ezzel?
Igen, és köszönjük, és megyünk tovább. Tehát, hogy persze beszélünk róla valamennyit, de mindenki visszamegy a klubjába, és igazából jó csapatot nagyon jó játékosokból lehet csinálni, tehát a többi csak a duma. Ha ezek a lányok, meg a fiúk is majd egyénileg fejlődnek, és néhány százalékkal jobbak lesznek nyáron, meg még jobbak egy év múlva, úgy nagy valószínűséggel a csapat is jobb lesz. De ahhoz ők nekik kell nap mint nap úgy dolgozniuk, úgy élniük, hogy ezek a százalékok hozzáadódjanak. Úgyhogy ebből a szempontból egy kicsit egy szövetségi kapitány is, vagy a szövetség is ki van szolgáltatva, de én azt hiszem, hogy ezek jó szellemiségű csapatok, ők hozzá fogják ezt majd tenni.
A Magyar Vízilabda Szövetség elnöke Madaras Norbert után interjút készítettünk Cseh Sándorral, a női válogatott szövetségi kapitányával is.
Azzal, amit láttam, ahogy fejlődtünk, ahogy dolgoztunk, ahogy játszottunk, ahogy lejátszottuk a meccseket, ahogy csapattá élet a csapat, 100%-ig elégedett vagyok. Nyilván sokkal jobban örülnék, ha arany lenne a nyakunkban, és nem ezüst. Bár hozzáteszem, ez is csak azért lenne más, mert akkor egy arany lenne, nem pedig egy ezüst. De valószínűleg az érzéseim akkor sem változnának.
Miben fejlődött a legtöbbet ez a társaság?
Én valamivel érettebbnek éreztem taktikailag a csapatot, talán gyorsabbak voltunk bizonyos szituációkban, labdajáratásokban, bizonyos játékelemekben, és magabiztosabbnak is éreztem valamivel a csapatot, úgyhogy ezekben szerintem fejlődtünk.
A hollandok még a magyar válogatott előtt járnak, vagy egy szinten van a két csapat, és az, hogy most így alakult ez a két meccs ellenük, az lehetett volna másként is.
Én azt gondolom, hogy én bármennyire is tisztelem a hollandokat, azt gondolom, hogy most ugyanolyan szinten volt a két csapat. Nem gondolnám, hogy ők előrébb voltak. mint mi. Én ezt így látom.
Mennyire lát még beépíthető játékosokat ebben az olimpiai ciklusban?
Nagyon szeretném, ha lenne még egy-két-három játékos, akit be lehet építeni a csapatba, ezt inkább így fogalmazom meg.
Mennyire tudott törülni annak a közösségi médiás népszerűségnek, amelyet az elmúlt napokban szerzett?
De valami szintén semennyire, mert nem is nagyon tudtam róla, meg annyira nem is érdekel. Nem szeretném a saját munkámat semmiféleképpen értékelni, se a megbeszéléseimet, se a munkámat, mert azt gondolom, hogy egy edző ne értékelje magát.
Nagyjából 500 nap maradt hátra a budapesti VB-ig. Mi mindenre használható ki ez az időszak? Figyelembe véve persze, hogy még a budapesti VB-nél is fontosabb lesz a Los Angeles-i olimpia.
Teljesen felesleges olyan értelem, a budapesti VB-n gondolkodni, hogy minden az adott mérkőzésen, az adott napon fog eldőlni. Viszont olyan értelemben meg nem teljesen felesleges, hogy most lehet a másodperceket lefaragni, a kilókat, a izomokat összeszedni, a rutint összeszedni. Tehát ez is egy fura dolog, hiszen a meccsekkel egyáltalán nem kell foglalkozni, de azzal, hogy valaki hogyan és milyen állapotba kerül még egy év alatt, azt viszont most lehet megszerezni.
Már a véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Mára köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.